Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét, amint megíratott számunkra Lukács evangéliumának 14. fejezetében, a 25. verstől kezdődjen a következőképpen. Nagy sokaság ment vele, és ő feléjük fordulva így szólt. Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt, még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét, és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom. Mert ki az közületek, aki tornyot akar építeni, és nem ül le előbb, és nem számítja ki a költséget, hogy telik-e mindenre a befejezésig. Nehogy miután alapot vetett, de nem tudja befejezni, gúnyolni kezdje mindenki, aki látja, és ezt mondja, ez az ember építkezni kezdett, de nem tudta befejezni. Vagy ha az egyik király el akar indulni, hogy harcba bocsátkozzék egy másik királlyal, vajon nem ül-e le előbb, és nem tart-e tanácsot arról, hogy szembeszállhat-e 10 000 élén azzal, aki 20 000-rel jön ellene? Különben követséget küld, amikor az még távol van, és megkérdezi a békefeltételeket. Így tehát, aki közületek nem mond le minden vagyonáról, nem lehet az én tanítványom. Jó a só, de ha elveszti az ízét, hogyan tudják azt visszaadni? Sem a földnek, sem trágyának nem alkalmas, tehát kidobják. Akinek van füle, a hallásra hallja. Ez Urunk szava hozzánk. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban nagyon tömény szakasz hangzott el most az igéből, mégsem az a szándékom, hogy felhigítsam, mint egy elsózott levest, amiben vizet öntünk, hogy valahogy meg lehessen emészteni. Az a célom most az elején, hogy bővítsek rajta, mert visszanyúlok néhány korábbi igevershez. Ez a kemény beszéd, amit hallottunk, a nagy vacsora példázata után hangzik el. Azt a párhuzamot fedeztem fel, hogy a nagy vacsora példázatában a gazda, aki a vacsorát rendezi, sokakat hív, de kevesen mennek el. A ma hallott szakaszban pedig fordított a helyzet, sokan vannak ott, és Jézus mintha keveseket hívna. Sőt, azt mondhatjuk, hogy szabályos tömegoszlatásnak vagyunk fültanúi. Jézus ezekkel a szavaival, mintha a tömeg nagy részét szerette volna hazabocsátani, vagy ha nem mindenkit. És talán akik maradtak, mert elég szívósak, kitartóak voltak, azok sem értették talán, hogy, és mi sem értjük, hogy Jézus miért nem örül a nagy sokaságnak. A nagy tömeg, amely körülveszi őt, alkalmas lett volna arra, hogy az ő táborát bővítse, és az ő programját, az embermentés programját egy hatalmas csapatra kiterjessze. Itt is és másutt is azt gondolhatjuk, hogy valahogy ezek a nagy tömeg jelenetek másképp sikerülnek, más a kimenetele, mint ahogy azt a mi missziói szívünk meg lelkületünk diktálná. Mintha Jézus nem drukkolna annak, hogy ha 10 vagytok, legyetek 20, ha 100, legyetek 500, mintha nem az lenne a célja, hogy a mai mega csörcsök, óriási amerikai gyülekezetek stadionjai zsúfoltak legyenek, sőt, kétszer kelljen megtartaniuk egymás után ugyanazt az alkalmat. Uram, nem látod, mennyire lesújtanak minket a számok? A néhány héttel ezelőtti népszámlálási adatok, amiről így zárójelesen jegyzem meg, laikusként megtehetem, hogy úgy érezzem, hogy csak Istennek van joga megszámolni azt, akik az övéi. Vajon Jézus nem akarja már minden ember üdvösségét, ahogyan azt ő mondta nekünk? Uram, bocsáss meg nekünk, de mi ma is nagyon szeretnénk tömegeket vonzó egyház lenni. Mi szeretnénk ma is ötletesek lenni, kreatívak, nyitottak, szlogenekben, ötletekben, akciókban gazdagok, úgynevezett jófej közösség. Mi nem akarunk senkinek az elevenébe vágni. Szeretnénk beszélni és megélni a szeretetet, a békességet, az egymás elfogadását, és igen, igen, Uram, olyan fotókat szeretnénk osztogatni az oldalainkon, meg kitenni fali újságokra, ahol az emberek jól érzik magukat bográcsozás közben, kirándulás közben, horguló szakkörben, vagy énekkarban. Igen, Uram, mi szeretnénk, ha mindenki jól érezni magát köztünk. És te tulajdonképpen, te Jézus, amikor ott álltál a nagy sokaság előtt, mit csináltál tulajdonképpen? Önmagad ellen dolgoztál? Amit felépítettél, azt lerombolod? És másutt, amikor megkérdezed, hogy ti is el akartok menni? Nem sokaságtól kérdezted, Uram, néhányan voltak már csak ott. Őket is elengedted volna. Miért volt Jézus körül ez a sokaság? Jól akarták érezni magukat, látni, hallani, élvezni akartak volna valami szenzációsat, valami csodásat. Néhányan közülük feltöltődni mentek Jézushoz, akik már ráéreztek arra, hogy isteni szóról van szó. És sokan azért, mert úgy érezték, hogy ha sokan vagyunk, még többeket hívunk, akkor ebből az emberből még király is lehet, a nyakunkon ülő rómaiak kárára, vesztére. Sokan mi is nem a rómaiak kárára, vesztére vagyunk itt, de feltöltődni szeretnénk. Sokaknak feltöltődés a templom, már az orgona muzsika feltöltődés, mert a hét során lemerülünk, és újra tölthető elemekként vasárnap újra töltődünk, aztán majd lemerülünk, és megint újra töltődünk. 11 éven át jártam egy csendes hétre, ami nekem rettenetesen sokat jelentett, a megtérésemet a Fóti Kántor képzőhöz kötöm, de az a 11 csendes hét, ahova jártam, akkor nagyon sokat jelentett, de mindig úgy mentem, hogy totálisan lemerültem az év 360 napján, és alig vártam már azt az 5 napot, hogy feltöltődjek. A hölgy, aki vezette a beszélgetéseket és ezeket a heteket, azt mondta, Gyöngyi, akkor leszel érett keresztény, ha ezt az örömöt, amit itt péntekre megkapsz, otthon is el tudod érni. Nem baj azért, ha feltöltődünk a templomban, azt hiszem, ezt Jézus sem kifogásolja, ez elég helyes vágy, hiszen ő azért jött. Mégis ez a radikális beszéd, amit ma hallottunk, kérdés, hogy feltölt-e minket. Én remélem, hogy néhány perc múlva, 10-15 perc múlva eljutunk idáig. Radikális beszéd ez a mai, de fosszuk meg most a politikai felhangjától ezt a szót, hogy radikális, és gondoljunk a fogászati gyökérkezelésekre, amit az orvos szimplán, latinul, hogy ne értsük, mi következik, radixnak mond. Gyökeresen kell változnunk, ehhez a gyökereket érintő mély, kemény beszédre van szükség, mert a baj is, az istenidegenség, a belső lázadás is a gyökereinket érinti. Merünk-e egy olyan közösségben, ahol azért az a célunk, hogy ti jól érezzétek magatokat, mint gyülekezet, együtt, hogy próbáljuk színessé, érdekessé, mozgalmassá tenni az alkalmainkat, merünk-e egy ilyen közösségben arról is szólni, amiről a mai ige beszél, hogy itt bizony nagy a tét. Élet, halál. Ennél nagyobb kép nem kell. Vagy úgy érezzük, hogy ünneprontás? Egy jó közösséget megront egy ilyen kemény beszéd? Ha megrontja, akkor az a közösség nem volt jó közösség. Orvosi rendelőben nagy a tét. Nemrég ültem egy olyan váróban, ahol nagyon kellemes zene szólt, ez a lounge music. Szívesen maradtam volna ott, de mégsem feltöltődni mentem abba az orvosi váróba, mert tudtam, hogy beljebb kell menni, és ott kemény beszéd hangozhat el. Ha feltöltődni jöttél, jól teszed. De figyeljünk a kemény beszédre, amelynek a tétje élet vagy halál, betegen maradás vagy gyógyulás. Ez a sokaság, Jézus körül és a mai sokaságok kettős életet élnek, és tulajdonképpen Jézus, amikor felcsattan, akkor segíteni akar ezen a tömegen, abban akarja őket segíteni, hogy ne éljetek kettős életet, mert belepusztultok, belezavarodtok. Döntsétek el, Isten vagy ennek a világnak a kusza, romboló lelkülete. Ez a sokaság nincs még otthon Jézus mellett, még csak különlegességre, csemegékre vágyik, de már nincs otthon a világban, már nem élvezi a bűnt, mert már megérezte Jézusban az Istent, megtalálta. Talán is véli. Kettős életet él, és Jézus ebből a félig meddig életből szeretne minket tovább segíteni. A nagyvacsora példázatában mi volt az a probléma, ami miatt a gazda háza nem telt meg a meghívott vendégekkel? A kettősség. Az a kettősség, hogy ezek a meghívottak már szerepeltek az Isten listáján, szerepeltek a gazda repülistáján, már tudták, hogy tudta a gazda, hogy meghívandók, és mégis kimentésüket kérik, ötiga ökör miatt, egy frissen szerelmetesen mellettünk lévő feleség miatt, meg egy új, nagy, néhány hektárnyi föld miatt. Vagyis három dolog teszi kettőssé az életet, a vagyon, az emberi kapcsolatok és önmagam. Pontosan az, amiről Jézus ebben a kemény beszédben beszél. Hogy odaszállni a vagyont, hogy a kapcsolataimat Isten mögé rendelni, és úgy fogalmaz, hogy a magam lelkét meggyűlölni, de erre majd visszatérünk. Ha valaki hozzám jön, és meg nem gyűlöli, és jön a felsorolás, és a bennünk lévő kiakadás egyre nagyobb, és ezt a mondatot követően az összes eddigi lelkészeink megnyugtattak minket, hogy a meggyűlölés szó nem azt jelenti ám, hogy meggyűlölni, hanem az eredeti nyelv értelmezése szerint azt jelenti, hogy hátrébb sorolni. És az ember, amikor ezt hallja, azt mondja, hogy húh, de szuper, hazamegyek, és nem kell gyűlölnem, akit szeretek. Jaj, de jó! Kérdés az, hogy a hátrébb sorolás működik-e? Vajon működik-e az, hogyha otthon a sértődés veszélye áll fenn valami miatt, amit meg kell tennem Isten kedvéért, akkor hátrébb tudom-e sorolni, és bevállalom-e most a mosolyszünetes heteket? Hogyha a gyerekem hisztizni fog valami miatt, ami nekem keresztény feladatom, akkor abban a helyzetben bevállalom-e ezt, és hátrébb tudom-e őt sorolni, aki nekem mindennél drágább és minden kívánságát szívesen lesem és teljesítem. És ha jönnek otthon a megjegyzések, hogy te vagy a szent fazék, be tudom-e ezt vállalni? Magyarul, működik-e az, hogy hátrébb sorolás, aminek örültél, hogy jaj, de jó, nem kell gyűlölnöm a férjemet. Csak azt kell mondani, hogy bocs, ma melegítsd már meg a vacsorádat, mert bibliaórára megyek, Ez a hátrébb sorolás könnyen megye, vagy legtöbbször kihagyjuk, mert már ez is kínos. Nagyon nemes életfelfogás, hogy első a család. Bizony nagyon meg kell becsülni azokat a szülőket, mert nagyon sok a felelőtlen és hidegvérű szülő, meg kell becsülni azokat, akik azt mondják, első a család. Tudjátok, hogy az ilyen szülőknél kik a legnagyobb kincsek? Akik azt mondják, hogy második a család. Első az Isten akarata, parancsa velem, és második a férjem, a feleségem, a szüleim és a gyerekeim. Ez azért nagy ajándék, mert egy olyan ember, aki számára az Isten az első, és Jézus a legfőbb kincse, az ilyen ember olyan apa és anya lesz, akiben a gyerekei és a házastársai Jézussal fognak találkozni. Nem az ő rigolyáival, nem azt kell elszenvedni 40-50 évig, és már látni se bírom, de hát ha egyszer őt vettem el, ez van, mert becsületes vagyok, hanem ha bennem Jézus a legfőbb kincs, ha ő hozzá igazodok, akkor vele találkozik a családom. Senki másra nincs nagyobb szüksége a családomnak, mint Jézusra. És én vihetem őt haza. És ez, hogy meggyűlölni a saját lelkét, ezt kimondani is csak halkan merem, mert tudom, hogy felvételre kerül az ige hirdetés. Nem önpusztítás ez, nem önsorsrontás. Ma, abban a világban, ahol a lélek, a spiritualitás olyan hangsúlyos, ma, amikor lelki rezilienciára, ítélő, ellenálló képességre tanítanak minket, és az önismeret, az önvédelem, az önérvényesítés húzó szavak, ma még elhangozhat ilyen egy templomban, hogy gyűlöld meg a lelkedet. Hátrébb sorolásról van itt is szó. Arról, hogy Uram, vágyom valamire, elhatároztam valamit, tervezek valamit. Érzek valamit, amit nem kéne, és nem érzek, amit kéne. Mi erről a véleményed? Tenném, venném, enném, te mit szólsz hozzá? Ugye tudod, hogyha szeretsz valakit, sok mindenre hajlandó vagy érte, akkor is, ha alapból semmi érdeked nem fűződik ahhoz, és semmi kedved nincs hozzá. Szeretsz valakit, és megteszed érte. És ha igazán szeretsz valakit, úgy teszed meg érte, hogy nem játszod a mártírt közben. A hívő ember nem játsza Jézusért a mártírt. Nem lesz szánalomra méltó. És soha nem emlegetjük fel annak, akit szeretünk, hogy de nehéz volt, de megtettem és vállaltam, érted? Légy nekem hálás. Jézus tanítványai nagyon szeretik Jézust. És boldogan sorolják hátrébb a saját lelküket. Nem tehetsz nagyobb jót önmagaddal. Nem önpusztítás, önépítés, önnemesítés, hogy itt a lelkem, Istenem, te tervezted el, hogy én létezzek. Tessék, vedd kézbe, tisztogasd, töltsd fel, építs és üdíts fel. Aki nem veszi fel a keresztjét, nem lehet az én tanítványom. Ez a sokaság még nem látta Jézust kereszttel a kezében, sem kereszten függve. Ez a sokaság még nem tudta elképzelni azt, ami nekünk már rögtön beugrik, hogy Jézus a kereszten, Jézus a kereszt alatt roskadozik. Jézus és a kereszt nekünk már összekötődött. Ez a sokaság nem tudja, hogy jön ide a kereszt. A kereszt a rómaiak rémes büntetése a bűnözők számára. Hogy jön ide, hogy én vegyek fel egy keresztet? Egy tiszta, becsületes ember, aki Jézus szavai miatt Jézus után megyek? Hogy jön ide a kereszt? Mi pedig úgy szoktuk félreérteni ezt a mondást, hogy azt hiszük, hogy a kereszt nem más, mint a nehézségeink. Valami nyűgöm bajom van, lám, ez az én keresztem. Lehetséges, hogy ez a kereszt, az a probléma pont a saját életmódomból származik, de akkor is úgy emlegetem, hogy ez az én keresztem. A kereszt nem ez. A kereszt az a speciális nehézsége az életednek, ami összeköt Jézussal. Amit miatta hordozol. Amit azért hordozol, mert bízol benne, mert hozzá kötötted az életedet, és ebből származnak kellemetlenségek. Nem a keresztény élet, az nem vörös szőnyeg, és nem happy lelki állapot. A keresztény élet sokszor magány, mert nagyon sok haverod volt Jézus nélkül, most meg hátat fordítottak neked. Ez kereszt. Hogyha nem bíznál benne, talán zsírosabb állásod lenne, mert becstelenebb tudnál lenni, gátlástalanul, de most egyszerűbben élsz, mert Jézus ezt várja tőled, ez is kereszt. És lehetnek egyéb problémák, és lehetnek betegségek is, életmódbeli hátráltatások azért, mert benne bízol. És ezt vedd fel naponként. Egy néhány mondatra találtam, nem lesz hosszú, így szól. Jézus rátekint erre a világra, ami tele van összezavarodott emberekkel, akik megpróbálják a saját igazságukat kialakítani, és saját módjukon tetszeni neki. Jézus ezt látva keresztekért kiált számukra. A kereszt azért van, hogy megtörjön minket, megszabadítson minden emberi igyekezettől. Találkozni fogunk a tűrés határunkkal, ahogy Jézus is találkozott, amikor elesett a kereszt alatt, nem bírta tovább, de jött egy Simon. Ha elegem van a keresztemből, jön Jézus, átveszi, még mindig az én keresztem, de már az ő vállát nyomja. Nézd a kereszthordozó Jézust. Ott viszi a keresztedet, az álláskeresésedet, a gyógyulásod bizonytalanságát, a kapcsolati csalódásaidat, a magányodat és a félreértésedet. Téged is terhel, de a nagy részét ő viszi. Nem lehet tanítványom, aki meg nem gyűlöli ezt, azt, amazt és a lelkét, és fel nem veszi a keresztét, és le nem mond a vagyonáról, magáról, magyarul, akik a nagy vacsorán nem voltak hajlandók részt venni a kifogásaik miatt, azok nem lehetnek Jézus tanítványai. Mi az, hogy nem lehet a tanítvány? Nem lehet tanítvány valaki. Ez minden csak nem esélyegyenlőség. Ami számunkra természetes. Mindenkinek szabad mindent. Ha egy tanítvány, vagy ha egy mester nem veszi fel a csonkolt kezű jelentkezőt hegedű szakra, akkor nyugodtan lehet az esélyegyenlőség jegyében pert indítani. Ilyen világot élünk. Jézus világa más világ volt, de Jézus szavai ma is érvényesek. Nem inasokról van szó, nem diákokról, nem hallgatókról egyetemi nyelven. Ezek kiválasztanak egy mesterséget, jelentkeznek, bekerülnek, elvégzik és gyakorolják a maguk mesterségét. De Jézus nem inasokról, nem diákokról, nem hallgatókról beszél, hanem tanítványokról. Jézus tanítványai nem maga választják ezt a kurzust, hogy hány fél év és hány kredit és mennyibe kerül. Jézus választja ki a tanítványait. Nem a tanítvány jelentkezik, hogy de szeretnék Jézusra hasonlítani, kevesen éreznek ehhez kedve. Jézus választja ki őket. Ők azonban őszintén meglepődnek. A választottak mindig őszintén meglepődnek. Nem már, Uram, nézzél szét, biztos, hogy találsz alkalmasabbat. Nem, nekem te kell lesz. Az inas választja a mesterét, a tanítvány ki van választva. Az inas tanulóbért fizet, a tanítvány önmagával fizet. Az inas 4-5-6-7-8 évig tanul, a tanítvány egy életen át tanul. Az inast a végén felszabadítják, a tanítványt még az elején felszabadítják. Az inas önálló lesz és nem függ többé a mesterétől. A tanítvány lehetne újra önálló, de mindig is függeni akar a mesterétől. Az inas túlnőheti a mesterét, és ügyesebb lehet, híresebb lehet nála. A tanítvány sosem lesz sem nagyobb, sem ügyesebb a mesterénél, legjobb esetben hasonló ő hozzá. Jézus ma is tanítványokat válasz azért, hogy az életed nyúzó, gyötrő kettősségétől megszabadítson. Hogy ide is, oda is, hogy mindenhol meg akarok felelni, meg még a gyülekezetben is. Így nem lehet élni. Jézus jót akar. Bárcsak rajtad is megakadna a szeme. Bárcsak rád is azt mondaná, jöjj. Sorolj hátrébb mindent. Ismerj meg engem. Mindenki gazdagodni fog a döntésed által. Bárcsak Jézus elkötelezne és felszabadítana téged. Minden zsarnokian erős elvárás alól, hogy tanítvány légy, és mindenki ővele találkozzon benned. És mindenki, aki veled kezet fog, ővele fogjon kezet. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönöm neked a sok-sok bátorító üzenetet, és végül meg kell látnunk, hogy ez is egy bátorító üzenet. Hiszen te mindazt, amit mondtál, féltő szeretetből mondtad. És ezek után, a szavaid után majd elmondod az elveszett lyuk és az elveszett drakma és a tékozló fiú példázatait. Mindegyikben arról van szó, hogy egyenként szeretnéd megkeresni a tieidet. Hogy nem tömegekre akarsz elsősorban hatni, hanem egyenként megszólítani engem nyomorultat, gyávát, kettősségtől szenvedőt, hogy jöjj és kövess engem. Uram, hadd halljuk meg a hívásodat, és hadd szegődjünk el, és kötelezőjünk el melletted. Amen.